Köszönjük ezt a sok szép szolgálatot a gyerekeknek, és én is szeretnék valamit adni nekik, ők is adtak nekünk nagy örömet. Kérlek benneteket, hogy gyertek ide az első sorba, minden. No. Azaz. Johanna, te jössz? Gyere! Gyere! Olyan bátor vagy, hogy biztos fogsz tudni válaszolni, ha kérdezek valamit.
Johanna.
Csak. Úgy, nekem úgy sem kell leülni, mert szeretnélek látni benneteket. Azt szeretném megkérdezni, hogy a ti szívetekben sok szeretet van, ugye?
Igen.
Igen, mindenki érte. Nagyon örülök neki, mert azt írja az ige, azt mondta Jézus Krisztus, hogy a szeretetben szeretet nem irigykedik. Pontosan így írja, ugye? És akkor biztos vagyok benne, hogy ti nem is irigykedtek, igaz? Van, aki irigykedik? Néha előfordul. Nagyon, nagyon szép dolog az őszinteség. És el szeretnék mondani egy történetet nektek az irigységről, hogy hogyan is járul az az irigy, aki ebben a történetben szerepel. Van, aki már hallotta ezt a történetet, de azért figyeljen jól. Ez az erdő betörtént, ahol az állatok éltek egymás mellett, és volt ott egy medve, Orbán volt a neve, nagyon irigy volt. Hát ne tudjátok meg, irigy volt a szarvas aggancsára, irigy volt a virágoknak a szép szoknyájára. Nem volt olyan a világon, amire ő ne irigykedett volna. Ismeritek azt a gyerekmondókat, hogy dírd meg, dőrd meg a medve, nincsen neki jó kedve. Hát ennek az Orbánnak, ennek aztán... Te is ismered. Ennek az Orbánnak aztán nem volt jó kedve soha. És képzeljétek el, hogy az egyik reggel a kakuk azzal a nagy hírrel járt körbe az erdőbe, hogy a medvehegy oldalába egy forrás fakadt. Szaladtak az állatok, mind repültek a madarak, nézték, hát valóban a föld alul előbújt egy kis patak, és úgy csörgedezett a kövek között. Nagyon örültek. Azt mondta a Süni, az egy kicsit kövér volt, de jó, azt mondja, hogy nem kell messzire menni a megszomjazók. Az őzek is azt mondták, hogy nem kell kimenni a tóra, mert a tó azért veszélyes, ott vadászok is lehetnek. Még itt a kis patak mellett ugye megszomjaztak, ittak, és akkor mehet. Csápák? Hát igen, még ilyen kicsik voltak, úgyhogy de voltak. És nagyon bosszantotta az állatoknak az öröme. Dúlt, fúlt, és nem tudta, hogy mit csináljon. És eldöntötte, hogy ezt az örömöt ezt ő nem fogja eltűrni. Gyűjtött egy csomó bohát, tudjátok, ilyen puha kis növényke, oda vitte a forrásra is, beletömte, hogy ne jöjjön elő a víz. De hát hiába tömte, mert a víz az nagyon erős ám, az még a hajókat is elbírja, tudjátok, a tengeren. Ekkor fogta magát, hatalmas köveket vitt oda, hogy majd a kövek azok el fogják nyomni ezt a forrást. Nem. A víz az átbújt a kövek között, és vidáman csörgedezett. A csápák is, így van. És... És addigra képzeljétek el, hogy felfrissült az egész környék, ahol a víz folyott, a virágok megnőtek, illatoztak. Nagyon örültek az állatok, és nagyon féltek ettől a medvétől, hogy most mit akar csinálni. Nagyon mérges volt. És tudjátok, mit csinált? Rájut a forrásra. Azt mondja, hogy ráülök, itt víz nem jön át. Hát valóban úgy volt. Egy darabig erőködött a forrás. És akkor keresett magának egy másik utat. 3 napig ült a medve a forráson. Már zsípadt a lába, minden baja volt. Az irítség ugye azért a szenvedést is okoz, de hát a medve azt mondta, hogy nem mondom. És egyszer jött a horkály, és kiabál, hogy medve bácsi, tele van a barlangod vízzel. És képzeljétek, ez a forrás, víz, ami ment a föld alatt, és a medve nem engedte, hogy kibújni, új utat keresett magának, és hova ért ki? Medvének a barlangjába. Hú, hát először még fő se tudott állni, bele kellett kapaszkodni a szorvas aggancsába, annyira zsibbadt a lába, még el is esett. Szaladt gyorsan a barlanghoz, és azt mondta, benézett, letépem a fülét annak, aki ezt csinálta. És az öreg Mókus bácsi azt mondta neki, a saját füledet kell, hogy letépd. Mert amiatt kibújt a hegyoldalba forrás, itt talált magának új utat. Mit tehetett szegény Orbán? Elindult keresni egy másik barlangot, amit ugye tudjátok, hogy nem olyan könnyű találni, és abba is bizott, hogy valaki talán befogadja, és akkor újból lesz neki téli szállása. Hát így járt ez az irigy Orbán, és ti is vigyázzatok, hogy ne irigykedjetek, mert ez az irigység valahol mindig visszaüt. Tudjátok, nem jó érzés, ugye? Nem. Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Kérdéssel szeretném kezdeni, kedves testvérek. Hogyha azt mondaná az Úr Jézus, hogy kívánjatok valamit, akkor mit kívánnátok? Tudom, hogy váratlan ez a kérdés. Igen? Ugyan? Veleles. Igen. A mai Biblia tanulmányozásunk alapigéje Példabeszédek 19. fejezetének a 22. verse lesz.
Amit leginkább embernek kell kívánni az irgalmasság, az nekem ez jutott eszembe egyébként. Szerintem ez az, ugye?
Ahogy mondod. Nem, ez így van. Tehát a 19. fejezet 22. verse. Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Ugye, nem igen jut eszünkbe ilyesmi, hogy mi azt kérjük a jó Istentől, hogy adjon irgalmas szívet. Sokat foglalkozik a Biblia az irgalmassággal. És először, ahol találkozunk vele, az Mózes 2. könyvében van, a 34. fejezetben, már túl vagyunk azon a történésen, hogy bálványt öntettek Áronnal a zsidók, és azt imádták, hogy Isten már felajánlotta Mózesnek, hogy eltörli ezt a népet. És ő belőle nevel majd egy másik népet magának. Mózes kérésére, ami így szólt, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Úr megígérte, hogy megteszi, bár kikötés volt, hogy az orcámat nem láthatod. Két kőtáblát vágott Mózes az Úr parancsára, és felment, hogy a 10 parancsolatot újra lehozza a népnek. Azt írja az ige a 34. fejezet 5. versétől a 7. verséig. Az Úr pedig leszállt felhőbe, és ott állt ő vele, nevén kiáltá az Urat. És az Úr elvonult ő előtte, és kiálta: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezerizétlen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűn büntetlenül a helyes fordításba. Ugye Isten megtehette volna, hogy eltörli ezt a népet, hogyha nem irgalmas. Kifejezte itt, hogy irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, hisz nyilván többeknek meg kellett halni a fő kolomposok között magyarul, akik ezt a bálványimádást indították, de Isten magának a népnek megkegyelmezett. Sőt, Mózesnek ígéretet tett arra is, hogy az ő orcája velük lesz az úton továbbra is. Először azt mondta, hogy nem lesz. A 7. versben azt mondja, hogy irgalmas marad ezeriziklen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Azt, hogy az Úr irgalmas, az még azt jelenti, hogy életünk lehet, hogy nem zárta le a földi történelmet, hogy azon munkálkodik, hogy mindenki az üdvösségre jusson. Jézus Krisztust adta a mi bűneinkért, hogy meg tudjon nekünk bocsájtani. Mit is jelent az irgalmasság? Leírtam egy pár szót. Kegyesség, jó indulat, jó akarat, jóság, szeretet, szállalom, Istenfélelem. De ez csak egy pár meghatározás. Jobbára nem teológiai témákat szeretnék itt mondani, hanem gyakorlatiakat. Jézus Krisztus hogyan beszél az irgalmasságról? Lukács 6. fejezetében, tehát nyissuk ki a Lukács 6. fejezeténél a Bibliát. Voltak éppen ez a Mátéba a hegyi beszédnek felel meg. És egy pár igét idéznék csak belőle, a 31. verset, vagyis a 31-től elolvasnám a 35-ig. Így tanította az embereket Jézus: amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. És most jön a lényeg: szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek, adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, ama magasságos Isten fiai lesztek, mert ő jótevő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. És a 36. vers ezt mondja: legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Ez a Máté evangéliumában úgy van, hogy azt mondja Jézus, legyetek azért tökéletesek, mert a ti mennyei atyátok is tökéletes. Nyugodtan párhuzamot vonhatunk a tökéletesség és az irgalmasság között. És nem véletlen mondta ezt Jézus is, Istennek ez az óhaja, ez a vágya, hogy eljussunk az irgalmasságra. Nagyon érdekes itt a 35. versben, amikor arról beszél, hogy szeressétek ellenségeiteket. Mennyire kell ezt komolyan venni nekünk? Ez egy lehetetlen dolog emberileg, ugye? Nyugodtan kimondhatjuk. De ne felejtsétek el, hogy már Mózes könyvében Isten olyan törvényt adott, hogyha a te ellenségednek elveszik az ökre, és te megtalálod, akkor add neki vissza. A szeretet nem egy érzés, ahogy a hit se érzés, hanem a szeretet az cselekedetekbe kell, hogy megnyilvánuljon. Ezt kéri tőlünk itt Jézus. És még egy gondolat, ami nagyon megfogott. Azt mondta Jézus, hogy ha ti ezt teszitek, hogy jót tesztek, szeretitek ellenségeiteket, akkor magasságos Istennek a fiai lesztek. És azt tudjátok, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Gondolom Jézus most biztatna mindnyájunkat, hogy ne várassuk, hanem valóban legyünk a magasságos Istennek a fiai. Mi még az irgalmasság? Felírtam egy pár ige helyett gondolatot, nem is muszáj kikeresni. Az egyik a boldogság. A hegyi beszédben, tudjátok, van a 8 boldog mondás, és a 8 boldog mondás közül az 5. az az irgalmasság. És hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor van egy fejlődés a hívők életébe, akik eljutnak a irgalmasságig. Végig gondoljuk, hogy röviden meglátják a bűneiket. Szembefordulnak vele, sírnak miatta, ugye? Megváltozik a magatartásuk. Szelidek lesznek. Általában szelídség nem alap természete az embernek, de amikor rájön, hogy ő se különbe a másiknál, akkor megváltozik. Akkor szelíd lesz. És éhez és szomjú hozza az igaz életet. Milyen hatalmas dolog, hogyha egy ember arra vágyik, hogy igaz legyen, hogy ne bántsa meg a jó Istent. Látja, hogy mit tett érte az Isten, és erre vágyakozik. És amikor ide eljut, utána jön az irgalmasság. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Nézzétek, hogy benne van az örök élet ígérete. Utána a többi az már tényleg nem nehéz. Szóval valaki eljut az irgalmasságra, annak tiszta szíve is van. Az nem tudja megállni azt, hogy ne hirdesse az igét. Legalább az életével adja tovább, hogy az emberek lássák az ő jó cselekedetét, és dicsőítsék az ő mennyei atyukat. és elviseli az üldözést, a verést, a szidalmazást, a megvetést, mindent, mindent elvisel. Következő, amit kiírtam, a könyörületesség. Az irgalmas szamaritánus történetét, hogyha végig gondoljuk, hogy mi történt ott, ugye megverték az embert, aki ment az úton, rablók kezébe került. Mentek arra a zsidók, a pap, lévita, elkerülték. És akkor jött a szamaritánus, akik igazából háborúságban voltak, ellentétben voltak a zsidókkal. Azt mondja az ige, hogy könyörületességre indult. Tehát az irgalmassághoz hozzátartozik a könyörületesség is. Az irgalmassághoz hozzátartozik még valami nagyon fontos dolog, az pedig az Isten tisztelet. Jakabnak a levelébe, az első fejezet 27. versébe olvassuk azt, rögtön, kikeresen, tehát Jakab levele első fejezet 27. vers, 'Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat, az özvegyeket az ő nyomorúságukba, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.' Sokszor emlegetjük, hogy mi az Isten tisztelet, ugye? Nyilván azért van ideírva, hogy gyakoroljuk, hogy meglássuk a rászoruló embertársainkat. Nem gondolom, hogy számítana, hogy hívő az illető, vagy nem hívő. Hanem menjünk el. Ha segíteni nem is tudunk, de ha meghallgatunk egy ilyen embert, az nagyon sokat számít neki. Már az. Hát, amíg tudjuk bátorítani, hát, amíg tudunk Jézus Krisztusról beszélni, ne talántán más segítséget is tudunk adni. Igazi Isten tisztelet. Jakabnál maradva, a második fejezet 13. verse is nagyon fontos számunkra. Azt mondja, mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Még egyszer elolvasom ezt. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Azt írja Ellen White, hogy mennyben nagyon sokan lesznek olyanok, akiknek hiányos igei tudásuk volt, de a Szentlélek élővé tudja tenni a szeretetet a szívükbe, az együttérzést, és ezen keresztül alkalmassá válnak arra, hogy a mennybe jussanak. A mennybe csak az juthat, akinek a szívébe a menny ér. Amikor Jézus elmondja a nagy proféciáját, a Máté 24-et, utána beszél a tíz szűz példázatáról, majd a talentumokról, és utána, mint egy zárásként beszél az ítéletről. És itt ezt szeretném egy picit átolvasni, átvenni veletek. Máté 25, 31-től 46-ig. Ez pedig a juhoknak és a kecskéknek a szétválasztása. Igen. Tehát Máté 25, 36-tól 46. versig. Elolvastam. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségébe, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és eléve gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől, és a juhokat jobb keze felől, a kecskéket bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, meztelen voltam és megruháztatok, beteg voltak és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna. Akkor feláll a király, azt mondja, majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozatok tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem. Beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki. Mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény vagy mezítelen vagy beteg vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel a legkisebbek közül, én velem nem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. A Biblia többféleképpen ír vele az ítéletet. Tudjuk, hogy itt nem is arról van szó, hogy az utolsó ítélet így fog lezajlani, hanem az elvekről van szó. Nézzétek meg, Jézus Krisztus azonosítja magát a nélkülözőkkel, az éhezőkkel, szomjazókkal, a fogságba levőkkel, a betegekkel, minden nyomorúsággal. És azt várja, hogy az emberek segítsenek rajtuk. Mutassák be az ő irgalmas, szerető Isten képét. Vajon a gazdagok azért kapják a gazdagságukat, hogy a maguk élvezetére, kertelésére fordítsák az anyagi javakat? Ugye ez szerint nem. Nem azért kapják. azért kapják, hogy segítsenek. Hogy az irgalmas cselekedettel Istenre fordítsák a tekintetüket az embereknek. Olyan rossz hallani, amikor ugye ellenkezőjét látunk. Amikor itt szólnak az emberek, hogy nincs Isten, mert nem tapasztalják meg az együttérzést, a segítséget. Érdekes, hogy a juhok nem emlékeznek, hogy mikor adtak volna Jézusnak enni vagy inni, mikor látogatták meg. De a kecskék se emlékeznek arról, hogy ezt mikor mulasztották el. Érdekesen kezdődik az ítéletről szóló rész. Azt mondja, hogy ketté válassza az embereket, a juhokat, meg a kecskéket. Igazából nem tudom, hogy mi az igazság. Valamikor úgy hallottam, hogy ugye a juhok általában fehérek, kecskék meg feketék voltak. De ha ez nem is igaz, azért egy pásztor az különbséget tud tenni a juh meg a kecske között. Egy egyszerű ember is különbséget tud tenni. Tehát ez a szétválasztás, ez nem egy nehéz dolog, hanem nagyon egyszerű. És olyan döbbenetes, amikor talán tiszta, idézőjelben életet élő emberek elutasítást nyernek, hogy nem alkalmasak a mennyek országára. Amikor olvastam ezt a részt, ugye szombatiskolán kihagyta. Hát nyilván nem lehet egy negyedévi szombatiskolába mindent átvenni. De amikor én gyorvasás közben ideértem, akkor nagyon megdöbbentem. Soha nem gondoltam azt, hogy egy irgalmas cselekedet elvihet valakit a mennybe. És amit igéket én elolvastam itt, meg maga ez az ítélet, ez is arról beszél, hogy igen. Legyetek irgalmasak, mert a ti mennyei atyátok irgalmas. Legyetek tökéletesek, mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Elment az időnk, nem is akarok erről többet beszélni, de kívánom azt, hogy gondolkozzatok el ezen az utolsó ítéleten. Gondolkozzatok el azon, hogy mennyire szükség van az embereknek az irgalmasságra, a rászorulóknak. Nekünk meg azért van szükségünk az irgalmasságra, hogy be tudjuk mutatni a Jóistent az embereknek. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm.